És közben Smetanára gondoltam.
Arra, hogy milyen rabszolga volt, és egy csöppet sem úr. És hogy a végén, amikor meghalt Jabkinicén, hát két koffernyi kottájába szafaládét csomagoltak.
Így van ez.
Tedd kellemesebbé a nemzetnek a szabad idejét. Úgy, ahogy azt Dvorzsák is akarta. Az a hentes legény. Csak hogy a nemzet a helyett inkább csak korhelykedik, és eljátszatja magának a humoreszket. Havlicseket a csendőrök vitték el. Az az ő szegény Junánka felesége meg kellett, hogy bolonduljon ebbe. A szíve hasadhatott volna a bánattól. Havlicsek? Az igen. Annak volt aztán gógyia a szentségit. Azok az epigrammák és episztolák. Bondi, a költő, eljött egyszer az unokaöcsémhez a kocsival, amelyben a gyerekeit hurcolázta. Megívott 3 kanna sört. És mert záróra volt, hát még a lavorban is sört vittek maguknak éjszakára, és úgy folytatták az akadémiai vitát, amíg el nem aludtak bele. És az unokaöcsém arra ébredt, hogy folyik a vízvezeték. De amikor felgyújtja a villanyt, látja, hogy a szegény Bondi pisili ki a szőnyegre a sört, és aztán újra eldől és alszik tovább. Csak reggel ébresztették fel a gyerekei, és ahogy odanéz, hát egyszerre csak elkezd kiabálni, megvan, megvan, és újongott és ugrált azon az összepisilt szőnyegen, emberek kiabálta, nem csak, hogy azok jönnek velünk, akik nem tartanak velünk, hanem még azok is velünk jönnek, akik ellenünk jönnek, mert egyszerűen képtelenség kibújni a korból. Hát ez az. Látják, hölgyeim, ezért szeretnek a költők úgy korhelykedni és meditálni. És amikor már bele kell dilizni a dologba, kinyílnak az egek, és a gondolat ujjaival kapaszkodva fölhúzza magát a fényre. És én forgattam a lapáttal a malátát. De előbb szépen mindig el kellett egyengetni. Szókratész és Krisztus egyetlen sort sem írt le, s látják, a mai napig megmaradt a tanításuk. Ezzel szemben mások minél több könyvet adnak ki, annál ismeretlenebbek. Ez kérem a történelem összeesküvése. Egyszer egy szappanfőzővel versenyeztem fejesugrásban a biliárdasztalról. És én lettem a győztes. No persze, a fejem tele lett szép kis daganatokkal, meg zúzódásokkal. Más alkalommal viszont Faruk király diadalmas bevonulását rendeztük meg. Valamennyi bárhölgy részt vett a dologban. Az Olánek találta ki az egészet, az a csirkefogó, aki régi bútorokkal és képekkel kereskedett. Egyszer egy képet szállított, és pont a Szűz Mária szemét kiszúrta rajta. Szerzett hát egy ponyszemet, beillesztette a képbe, és a másik oldalról flastrommal odaragasztotta, aztán eladta egy magyar béresnek. Azok a kályha mellett akasztották fel, és aztán, ahogy imádkoznak előtte, egyszerre csak kirohannak, hogy a Szűz Mária zokog fölöttük. De aztán kiderült, hogy csak a ponyszem repett ketté. Na hát. Ez az Olánek. Ez a csirkefogó. Hozott valahonnan egy szamarat a tunelba, ahol aztán a szép hölgyek levetkőztettek engem, és egy kombinét adtak rám, a fejembe pedig egy turbánt nyomtak, és az arcomat bekenték email festékkel, és aztán így járt velem az a szamár egyik mulatóból a másikba. Csak a Grandból dobtak ki minket a Faruk király ünnepélyes bevonulásával, na és aztán az az Olánek, a gazember, borsot adott szippantani a szamárnak, és az levetett a hátáról. De még így is én voltam a győztes. Az eset után az állatkertben helyezkedtem el. Ott gyönyörű ruhám volt. Megörököltem valaki után, akinek olyan görbe lába volt, hogy csak mérték után szabott nadrágot tudott viselni, de különben úgy illett rám, mintha a dollár Vénuszban léptem volna fel. Egy alkalommal állok az oroszlán ketrec előtt. És az oroszlán egyszerre csak megfordul, és zzum, egy 1/2 liter vizeletet zúdított a hajamra, mint valami brillantint. Egy hétig kellett illatosítgatnom magamat, olyan büdös volt. A City Barban a szép hölgyek folytonosan szagláztak, és hegyezték a fülüket, hogy nem kújtorogtam-e el mások után. Akkoriban még nem volt televízió, így aztán az embereknek mindent maguknak kellett csinálniuk, még a rádióműsort is. Meg aztán összezsúfolva laktak. Az ágy a szegényeknél soha ki nem hűlt. Sok volt az ágyra járó. Az egyik éjszakai portás volt a szállodában. Hát bemászott a meleg ágyba, azután, aki viszont nappal dolgozott. Egyszer a nyúltenyésztők meghívtak, hogy mutassam be nekik az énekművészetemet. Hát elénekeltem a mulatságukon, A tópartján csattog a fülemülét. De Olának elrontotta a dolgot, rávette a zenekart, hogy valami egészen mást játszon. Na és erre elkezdődött a párbaj. Én túl akartam üvölteni őket a tópartjánnal. A zenészek meg engem a boldogi fiúkorral. És a nyúltenyésztők kifütyültek és megdobáltak a tombolatárgyakkal, még 20 szeleteket is vagdostak hozzám. És? Mégis én maradtam a győztes? Egyszer válogatom a krumplit a bátyámnál, akihez 14 napra mentem. És az igazgató megáll fölöttem, s azt mondja, hát hogyan? Ez a serfőző itt hever parlagon? És azonnal lapátot adott, és én mehettem bemutatni a serfőzés magas iskoláját. Ahogy azt Oliverius és Sarlinger Benesovi sörgyárában tanultam. Az igazgató teljesen paf lett a dologtól. És aztán, hogy menjek vagont kirakni, kérdi a direktor, értek-e hozzá. És én felkaptam a vasrudat, durra kampóra, és a szén kizúdult. Egyenesen a direktor lábára, és aztán ott üvöltözött térdig szénben. Ember, mit művel maga itt? És én már hánytam is a szenet, és 3 óra alatt kész voltam, és a szép kisasszony a könyvelőségről azt mondta, maga aztán gyorsan végzett. Mondom erre, kisasszony, nekem ez semmiség volt. Mert én a kokorbeli nagyerejű Zsimszki tanítványa vagyok, aki egy verekedésben szétrúgta egy kisasszony protézisét, és a kórházban még 4 csendőr halt bele a dologba. Mert ebben van az igazi művészet, tüstént elkapni az ellenség pofáját, és szétmorzsolni az Ádám csutkáját. Vagy azon nyomban a szemek közé vágni egy kulccsal. A direktor később azt mondta, jutalomképpen jöhet méhészkedni velem. És fölvett egy méhész állarcot. Meg kesztyűt is húzott. Tudják, a méhek rajzása csuda egydili. Olyan nagy gomolyagot csinálnak magukból a fán, és aztán úgy kell levágni őket onnan. Ehhez viszont nem akar hozzájárulni a szomszéd. Akié a fa? Így születnek a szomszéd háborúk. Az igazgató azt mondja, ide figyeljen maga maláta készítő. Jöjjön. Megtanítom Hanyka úrral, hogy kell átvinni a kaptárakat. És így beavattattunk a méhészkedésbe. Hanyka úr azonban megbotlott, és felfordítottuk a kaptárt, és már rohantunk is. De hiába. Amint megláttak minket, a méhek ránk támadtak. Hanyka úr térden állva könyörgött a méheknek, hogy neki felesége van meg gyermekei, de a méhek belenyomták fullánkjukat, még a mi csodájába is. Akkorra lett, mint egy kanna. Én csak 3. napra tudtam elmenni a bárba. Bobinka, mihelyt meglátott, azonnal elindította a gramofont, hogy temető, temető. Aztán fölvitt szobára. Mert azt hitte, hogy még nem nagyon látok. És levetkőzött mesztelenre, és úgy járt egy korsóval vízért. És azt mondta, hogy elkezdhetnénk már azt a tréninget az esküvőre, mint ahogy a Hardi csinálta. De aztán kiabálás harsant a folyosón. Egy kis incidens támadt egy kovácssal, aki alá, mivel tökrészeg volt, hát egy szép hölgyike helyett egy véncsoroszját nyomtak. Csak hogy a kovács meggyújtotta a zseblámpáját, és amikor látta, hogy mi van, hát kirohant alsó nadrágban a folyosóra, összetörte a korlátot, mint egy perecet, és üvöltött, kiküldte nekem ide ezt a lárvát. Hiszen ez olyan ronda, mint egy akadémiai festőművésznő. No, erre én is azonnal öltözködni kezdtem, mert éppen olyan érzékeny voltam, mint az a kovács. Persze egészen más volt az, amikor egy kályhást avattak be a biliárdasztalon a szerelem titkaiba, mert az amúgy is egy kicsikét hibbant lehetett az agyára. Tudnélik, kétszer is úgy befalaszta magát a kályhába, hogy aztán kalapáccsal kellett szétverni a kályhát, és aztán újra felépítenie. A polgári származású lányok még ma is rózsával szoktak megajándékozni, és csodálkoznak, hogy hol szedtem fel ezt az én választékos modoromat. Viszont az az Olánek szépen megcsinálta. Gratuláltuk neki a főtéren az 50. születésnapjához, és megkérdeztük, no mi van, hogy szolgál az egészségünk? És Olánek elővette a micsodáját. Akkor már 10 sör volt benne, és így könnyűszerrel a Náhodi szövőgyár reklámjáig pisilt. Egészen az A betű fölötti vesszőre, és az alatt, az ív alatt szépen áthaladt a jegyző úr, és üdvözölt bennünket. Máskor meg a teraszban rendeztek versenyt, hogy kivizel messzebbre. És Olánek már győztesnek érezte magát. Csak hogy ott ült egy vén apó is. Mint egy Mária Celli koldus. És azt kérdi, benevezhetne-e ő is a versenybe. És Olánek beleegyezett. Azzal a feltétellel, hogy fogadást kötnek egy liter francia konyakban. No, így aztán 2 flaskó állt az asztalon, és éjfélkor kimentek a terasz elé, Az apó ment elől, és kigombolkozott, és jött a csuda. Az utca túlsó felén egy kis házacska állt, és a vén apóka átpisírt még azon a házon is. Hallani lehetett, ahogy belecsobog a ház túlsó oldalán az elbába. És Olánek már vonult is elfele, az öreg megvitte a két flaska konyakot, Vít, aki dobos volt a tengerészeknél, odaszólt Novák hegedűsnek: játsszuk el neki a Violettát! És már is mindenki felállt a székekre, és én előadtam a hangulat emelésére a szultán esküvőjét. Olánek pedig, hogy helyre billentse a tekintélyét, élőképet csinált. Állt az asztalon, és lepisírte körbe a vendégeket. Egy asszonyka később azt mondta, csak barátkozzon vele. Egyszer még bíróság elé kerül miatta. A Nemzeti Házban Járinek poszpisír énekelt, és mindjárt az elején feltette a kérdést: van-e valaki a teremben, aki tud énekelni? És a nők rögtön üvöltöztek, hogy menjek vele versenyezni én. Így aztán a híres tenorista felsegített a pódiumra, és felszólított, hogy üljek le. Mondom, azt nem lehet. Járinek pedig a terem nagy zsibongása közepette megkérdi, miért nem. Mondom, azért, mert nekem állóhelyre szól a jegyem. És a nők örjöngtek és újjongtak, amiért ilyen előnyt szereztem a szócsatában. És a zongora már játszotta is az én dalomat, és én énekeltem, hogy nehéz a búcsú. Fantasztikus volt. A spinék majd szétszették a Nemzeti Házat. És Járinek énekléséről azt állították, hogy bár eléggé kultúrát, de a hangja még mindig csak olyan, mint a fülemüléjé. Úgyhogy az ilyen embereket, mint amilyen a Jára poszpisír is, nem volna szabad a háborúba küldeni, nehogy szegényebb legyen velük a nemzet, ha netán elesnek ott. És én ezt helyeseltem is, mert a monarchia idejében én hordtam tonzerszázadosnak a kardot. Sőt, még abban a szerencsében is részem volt, hogy egy autóban közvetlen közelről láthattam von Manteuffelt és Herr von Rosnecket, azt a két aranysisakos generálist. Tudják, olyan volt az a sisak, mint az éjjeli edény. A tetején meg egy olyan spic, mint amilyen tornyocskák a kredenceket díszítették. Sőt, ott voltam annál is, amikor Aufenbert és Dunkel, a két zwickeres marssal az első támadást vezette. Továbbá abban a szerencsében is részem volt, hogy foghattam a kantárát Konrad von Hötzendorfnak, vagyis hát a kancájának. Öreg fiú volt már, de olyan egyenes tartású, mint egy kisasszony. Fia elesett Gorodenkánál azokban a mocsarakban. Na ja, ültek volna a seggükön. Mi dolguk volt másút, nem igaz? Konrad von Hötzendorf a császári családhoz tartozott, s mivel főherceg volt, hát a nyakában egy bárányt viselt. Csak hogy azt a bárányt a császár fejjel fölfelé hordta. Konrad von Hötzendorf viszont fejjel lefelé.